mi mindig befelé megyünk a káoszban, nem kifelé jövünk belőle, és ez elsősorban háborúkban fog megnyilvánulni. Egyre több ilyen lokális háborút fogunk látni.
Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! A Nézőpontot látják, a Mohét Média Család közéleti magazin műsorát. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Raberci Kastel biztonságpolitikai elemzőt, aki újra megtisztelte a stúdiónkat.
Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, nagy öröm számomra itt lenni, mint mindig.
Egy nagyon sikeres dunaszerdai előadást követően találkozunk és beszélgetünk, ahol nagyon sok inspiratív megjegyzés hangzott el. Leginkább a körül forgott a beszélgetés, hogy mennyire kiszámítható a világunk. Azt hiszem, a kedves nézőknek nem árulunk el nagy újdonságot azzal, hogy egyre kevésbé kiszámítható. Mit jelent ez? Milyen következtetéseket érdemes ebből levonni?
Igen, kétségtelen, hogy a világ egyfajta egyensúlyi ponton volt az egypólusú világrendben, és az egypólusú világrend szétesésével a világ elindult egy másik egyensúlyi pont felé. Csak a probléma az, hogy a két egyensúlyi pont között van egy átjáróház, amit úgy hívnak, hogy a káosz. És nekem úgy tűnik, hogy a káosz egyre inkább fokozódik, tehát abban a szakaszban vagyunk, mikor a káosz, mi mindig befelé megyünk a káoszban, nem kifelé jövünk belőle, és ez elsősorban háborúkban fog megnyilvánulni. Tehát elsősorban háborúkban, egyre több ilyen lokális háborút fogunk látni, és csak remélhetjük, hogy nem folynak össze egy nagyobb háborúra, aminek van egy technikai neve, hogy hogy hívják, mikor ezek a háborúk összefolynak.
Ez a harmadik világháború.
Igen, reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni, és az axiómainkat kikezdi ez a káosz. Minden, amit szilárd pontnak hittünk.
Te, amit a világról eddig gondoltunk, igen, azt érdemes egy picit átgondolni, mint öntől kezdve.
Igen.
Mi az, amit leginkább érdemes ebben a kaotikus átmeneti korban megfogadni, akár itt Közép-Európában, akár Izraelben, akár a világ más pontján? Kire lehet bízni most a világot? Kiben lehet bízni? Hiszen talán nem tévedek nagyot, ha bizalmat látom megrendülni.
Hát én úgy gondolom, hogy az egyetlen dolog, amiben megbízhatnak az államok, a nemzetek, az csak saját maguk. Tehát minden állam csak saját magára számíthat ebben az adott helyzetben, soha nem tudhatjuk, hogy különösen a demokratikus államokról van szó. Jön egy rendszer, jön egy választás, egy másik kormány, egy másik adminisztráció foglalja el a Fehérházat, már teljesen más a politika irány, és ez bekövetkezhet. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a kaotikus időszakban még sokkal fontosabb az, hogy minden állam megértse azt, hogy csak saját magára számíthat. És én úgy gondolom, és ez itt az utolsó gondolat, hogy azok az államok, amik kohezívek, amik nincsenek megosztva a migráció által, vagy más belső probléma által, azoknak lesz energiájuk arra, hogy kifelé fordítsák ezeket az energiáikat. Azok az államok, amik belső válságokkal terheltek, azok kénytelenek lesznek az összes energiájukat a belső kohézió fenntartására elpazarolni.
És ez nem sok jót ígér Nyugat-Európa országainak, ahol a migrációs probléma elmélyült az elmúlt években.
Nem, egyáltalán nem. Kicsit olyan helyzet fog kialakulni Franciaországban, Németországban is, és más nyugat-európai államokban, mint amit Iránban látunk. Iránnak van egy relatíven nagy hadserege, csak épp nem tudják őket elküldeni a határokon túlra, mert a rendszert kell fenntartaniuk. Tehát ezt látjuk Franciaországban is tulajdonképpen, hogy francia ejtőernyősök őrzik az iskolákat, meg az Eiffel-tornyot, meg a Louvre-t. Hát én azt hiszem, hogy ha valaki ezt egy nyugati politikusnak azt mondta volna 60-as években, hogy ha épp nincs pucs Franciaországban, akkor francia ejtőernyősökkel a biztonságot őrizzék, akkor azt mondta volna, hogy ez teljesen egy abszurd helyzet.
És ez a francia gloárt ki is kezdte rendesen.
Igen, mindenképpen.
Ugye a háborúk és a béke összefüggését járjuk körül, várjuk a békét Ukrajnában, ez az egyik olyan lokális konfliktus, amit említett. Persze majd arra is rákérdezek, hogy hol várhatók még konfliktusok a világban, hiszen erre azért érdemes felkészülni. De először foglalkozunk az ukrajnai háború és a békekötés esélyével. Donald Trump beiktatás óta felgyorsultak az események. Egyre több szó esik és megalapozottan a fegyverszünetről, ami ugyan még nem a béke, de legalább már a fegyvernyugvás és a béke előszobája. Mi várható a következő hetekben, hónapokban? Van-e valami biztos pont, valami kapaszkodó, amit lehet látni ebben az elég kusza folyamatban, amit látunk?
Hát talán abban kezdeném, hogyha meg kéne határoznunk a jelenlegi helyzetet, hogy milyen helyzetben vagyunk, ki kell mondani, hogy nem vagyunk tűzszünetben. Tehát sokszor halljuk ezeket, vagy olvassuk ezeket az újságcikkeket, hogy az ukránok vagy az oroszok megszegték a tűzszünetet, mert csapást mértek, nincs semmilyen tűzszünet. Amit láttunk eddig, azok szándéknyilatkozatok voltak, ötletezések voltak avval kapcsolatban, hogy hogyan kéne ezt a tűzszünetet összehozni.
Az energiai létesítmények elleni támadásokról volt szó, ugye? Hogy
igen,
azok ellen felfüggesztik a támadásokat.
Igen, igen, de ezzel kapcsolatban is csak egy szándéknyilatkozat volt. Tehát ameddig nem látjuk, hogy aláírnak egy dokumentumot mind a két fél, és nincs valaki, aki garantálja ezeknek azt, hogy ez a mechanizmus működni is fog, addig nem beszélhetünk tűzszünetről. Addig egyelőre csak a tűzszünetnek az előszobájában vagyunk, mondjuk úgy. És ami jogot formál, vagy alapot formál az optimizmus, az, hogy vannak olyan területek, ahol az érdekei Oroszországnak és Ukrajnának egyeznek, a Fekete-tenger térségébe például. De mikor olyan kérdésekhez érünk, hogy a szárazföldi harcok a frontok mentén, vagy a területnek a birtoklása, szerintem ezek ilyen zéró összegű játékok, amiket igen nehéz lesz áthidalni egy tűzszüneti egyezménnyel.
Mert hogy még Ukrajna sem engedett látványosan a területi elképzeléséből, mármint, hogy megőrizze a 91-es határait. Márpedig ezt egyre inkább látjuk, hogy nem reális feltevés.
Én szerintem Ukrajna még sokkal fogja alább is adni ennél. Itt most nem erről van szó, itt most arról van szó, hogy Ukrajna, hogy a tűzszünet a frontok jelenlegi állása mentén fog-e befagyni, vagy pedig Ukrajna kénytelen lesz még további területeket átadni Oroszországnak abban a négy oblastban, amit nem sikerült teljesen elfoglalni az oroszoknak. Hát Luhanszk mint a teljesen el van foglalva, de a többi megyében a csak részleges az
ilyen orosz. 60-70% közötti a megszállás.
69%, 67%, 65%, valami ilyesmi, és az oroszok ezeket a megyéket maguknak akarják, az orosz alkotmányban lett foglalva az, hogy ezeket bekebelezte Oroszország, és ezekre igényt tartanak, tehát itt lesz még egy igen komoly szkander ebben a témában, és én egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy a hadviselő felek itt és most nincsenek, nem állnak készen a tűzszünetre. Egyetlen egy ember van ezen a világon, aki tűzszünetet akar, ez Donald Trump. Gyakorlatilag rajta kívül senki más nem akar tűzszünetet.
Elég logikusnak hat, hiszen Zelenszkijnek a politikai jövője függhet azon, ha béke lesz, hogyan őrzi meg a pozícióját.
Nem csak politikai.
Igen, akár még ezt tovább is gondolhatjuk.
Igen, abszolút.
Teljesen. Személyes biztonságát érintően is, hiszen az ukrán népnek meg kell magyarázni, hogy mi történt az elmúlt években.
Igen, és miért?
Vagyis, hogy azért még távolabb vagyunk az ukrajnai békétől, ezt el lehet mondani. Mégis mi lehet az a kifutás, az a közös pont, amiben meg tudnak egyezni a felek, és itt elsősorban az Egyesült Államokra, Oroszországra, és azért nyilván Kijevre is gondolok. Sajnos úgy tűnik, az Európai Uniónak egyre kevésbé osztanak lapokat ebben a megállapodásban.
Nekem úgy tűnik, hogy az Európai Unió ilyen rontópál szerepét játssza ebben a hajlandók.
A tetrekészek koalíciója.
Igen, igen, a tetrekészek vagy a hajlandók koalíciója. Nekem úgy tűnik, hogy mindent megtesznek, hogy elszabotálják ezt a Trump-féle tűzszüneti kezdeményezést. Lehet, hogy valami olyan megfontolásból, hogy azt csugálják Trumpnak, hogy lehet, hogy nincs elég hatalmunk ahhoz, hogy mi magunk összehozunk egy tűzszünetet a saját szánk íze szerint, de viszont ahhoz elég erőnk van, hogy tönkretegyük a te terveidet, hogyha nem vonz be minket a tárgyalásba. Tehát én azt hiszem, hogy ezek az ötletezések, hogy 10 000, vagy 20 000, vagy 30 000 katonát küldünk Ukrajnába, ezeknek nem az a célja, hogy tényleg katonákat küldjenek Ukrajnába, hanem jelezzék az Egyesült Államok felé, hogy ezzel meg tudják hiúsítani az összes tűzszüneti tervét az Egyesült Államoknak.
Nyugat-Európában még van társadalmi támogatása a háború folytatásának? Azt látjuk, hogy azért a politikai átalakulás, ha lassan is, de érzékelhető. Németországban is a legerősebb ellenzéki párt megduplázta a támogatottságát, és egy eléggé bizonytalan jövőjű koalíció alakul majd.
Nekem úgy tűnik, hogy egyre kevésbé kérdezik meg a nyugati embereket avval kapcsolatban, hogy hogyan képzelik el az országok politikai viselkedését a nemzetközi rendszerben. Egyre kevésbé van beleszólásunk ebbe. Erre mondta azt valamelyik politikus, nyugat-európai politikus a háború során, hogy akkor is, hogyha megszavazzák, akkor is, ha nem szavazzák, meg ez lesz.
Magyarán el kell fogadni a politikus döntését.
Igen.
Hol marad
igen.
A demokrácia?
Hát itt. Tehát látjuk, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy az Európai Unió manapság olyan demokrácia deficitben szenved, hogyha tagállamként jelentkezne, nem vennék föl saját magába.
De azért ez a kérdés akkor is jogos, hiszen másokat meg szeretnek kioktatni demokráciából. Ezt akár a magyar kormány is, meg most már a szlovák kormány is tapasztalhatja saját magát.
Igen, sokan mások. Itt a demokráciának a különböző meghatározásairól van szó, de úgy valójában mindenki tudja pontosan, hogy mi a demokrácia. Tudjuk pontosan, hogy mi a demokrácia, és azt is tudjuk, hogy az összes politikai innováció a II. Világháború óta körülbelül avval foglalkozott, hogy hogyan lehet megkerülni a népnek az akaratát különböző kérdésekben. Tehát az alapállás az, a modern progresszív politikának az alapállása az, hogy a demokrácia a legnagyobb ellensége a polgár. És a polgár egy protofasiszta, és nem szabad teljes hatalmat adni neki, meg nem szabad minden információt megadni neki, meg irányítani kell, mert különben a rossz kockát pipálja ki az űrlapon, és ezért a polgárt irányítani kell, és akkor látjuk ezt a médiacenzúrával és egyéb dolgokkal is. Tehát sajnálatos módon a nyugati világ egyre kevésbé lesz demokratikus.
Folytassuk a beszélgetésünket azon az íven, hogy hol várhatók ezek a lokális konfliktusok. Nyilván mindenki ilyenkor Tajvanra gondol, mint a következő tűzfészekre. De hát azért a világnak számos olyan pontja van, ahol kialakulhat még ilyen feszültséggóc, akár a Közel-Kelet, ahol most talán a parázs a hamu alatt kicsit kevésbé érződik, de nincs béke, azt hiszem, és nehezen is lehet béke a fennálló viszonyok között. Melyek lehetnek ezek a lokális konfliktusok?
Gyakorlatilag öt konfliktus góc van a világon, aminek globális kihatásai vannak. Van rengeteg ezen kívül, a Balkán például, de ezek lokális dolgok, lokális vagy regionális konfliktusok. Ez az öt konfliktus, ezek olyan konfliktusok, amik átívelnek kontinenseken, és az egész világnak az erőegyensúlyára hatást gyakorolhatnak. Az egyik ez a kelet-európai háború Ukrajnában, a másik a közel-keleti háború a jelenlegi hét fronton zajlott, most már ez kicsivel kevesebb. A következő ilyen pont az Tajvannak és Kínának a kapcsolata, és a negyedik ilyen pont az a két Koreának a válsága, és az ötödik pedig ez a globális dzsihadista mozgalmaknak a mozgolódása, lehetnek síták, lehetnek szuniták, de nekik is megvan a potenciáljuk, ahogy láttuk szeptember 11-i támadásokkal az Egyesült Államokban, hogy globális kihatásai lehetnek abban a pillanatban. A repülőgépek becsapottak a célpontjaikba az Egyesült Államokban, láttuk, hogy Afganisztánban, Irakban és a világ más pontjain is háborúk törtek ki abban a pillanatban. Tehát ennek a globális dzsihádnak is van egy ilyen globális kihatása.
Feltételezzük, hogy Ukrajnában előbb-utóbb a fegyverszünetig azért eljutnak a felek. Mi várható a Közel-Keleten? Ott úgy tűnik, hogy Izrael legalábbis a katonai céljait, vagy azok nagy részét elérte. Mi a folytatás?
Hát még Gázában nincs lezárva a kérdés. Tehát Libanonban nagyjából elértük a céljainkat, Szíriában azt hiszem Izrael elérte a célját, is gondoltuk volna, hogy ezt az Assad rezsim problémát is sikerül levenni az asztalról. Ez egy váratlan ajándék volt, mondjuk úgy. A ajándék, amelyik aztán kreált más dilemmákat, más problémákat.
Bocsánat, ez váratlan volt? Ez váratlan érte az izraeli vezetés?
Én azt hiszem, hogy igen. Tehát utólag nagyon logikusnak tűnik, hogy a Hezbollah nélkül az Assad rezsim nem tud túlélni, de ezt így utólag értettük meg. Akik ezt fölmérték azonnal és azonnal reagáltak rá, az Törökország volt és a dzsihadisták. Egyből észlelték a hatalmi vákumot. Én azt hiszem, őket is meglepte ez a dolog, amikor elindultak. Én nem hiszem, hogy ilyen méretű sikerben gondolkoztak volna.
Néhány nap alatt bukott meg az Assad rezsim.
Igen,
ez volt ez a váratlansági faktor, amivel...
Igen, ez a váratlansági faktor, és láttunk a közel-keleti háborúk során egy sor ilyen katasztrofális sikert, vagy ilyen katasztrofális eseményt, ami hirtelen felgyorsult. Tehát a Hamas se gondolta volna, hogy ez lesz a következmény ennek a háborúnak, különben valószínűleg nem kezdtek volna bele ebbe a dologba. Libanonban is látványosan összeomlott a Hezbollah. Egy olyan katonai erő, ami nagyobb, erősebb volt, mint a libanoni hadsereg, erősebb volt, mint sok európai hadsereg. És láttuk, hogy látványosan összeomlott a Hezbollah. És így érdekes kérdéseket vet föl a katonai meg a politikai stabilitással kapcsolatban mindenütt a világon. Mert hogyha ezek a rendszerek összeomolhatnak, akkor ki tudja, milyen más rendszerek omolhatnak össze, vagy katonai szövetségek.
Mellékszál, de szerintem fontos, hogy Iránnak van esélye regionális hatalmi pozíciót kivívni? Most meggyengült Irán ebben a pár hónapban, ami vagy pár évben, az utóbbi években.
Én úgy gondolom, hogy ebben a háborúval Irán drámaian meggyengült. Ez az egész szövetségi rendszer, amit kiépített, az összeomlott a szövetséges.
Ez a síta szövetség,
igen,
amit a...
síta félhold. Volt egy ilyen aggodalom, hogy a síta félhold egyre dagad, és egy teli hold lesz belőle, és kiterjeszti a hegemóniáját a Közel-Kelet fölött. De láttuk, hogy elpusztultak gyakorlatilag azok az alkotó elemei, az Assad rendszert, egy teljes állam gyakorlatilag, amit Irán dominált. Libanon is egy olyan állam volt, ami gyakorlatilag átvette az uralmat fölött a Hezbollahon keresztül Irán. Ott is a befolyásuk, ott is összeomlott, Gázában láttuk, mi történt, és én úgy gondolom, hogy itt még van egy fejezet ebben az iráni dologban, az iráni atomfegyver kérdése, ami még nincs lezárva. Én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ez az iráni rendszer nem éli túl ezt a háborút.
Az Egyesült Államok végrehajthat egy ilyen célzott támadást az iráni atomlétesítmények ellen? Erre gondol?
Mindenképpen, ha nem az Egyesült Államok, akkor Izrael. Hát látjuk azt, hogy az Egyesült Államok összevont három repülőgép harccsoportot a Közel-Keleten, és Diego Garcián az Indiai óceánon összevont ezeket a B-2-es lopakodó nehéz bombázókat. Ez egy elég komoly jelzés Irán felé, hogy Amerika teljesen komolyan gondolja.
Izrael sem békül az Egyesült Államok háttértámogatása nélkül, feltételezem.
ha nem lett volna más választás, mindenképpen meglépte volna.
De most nem ez a helyzet?
Most nem ez a helyzet.
Nézzük Tajvan kérdését. Ugye Kína számára Tajvan kicsit olyan, mint Ukrajna volt Oroszországnak, bár a jelentősége nyilván nem ugyanaz, hiszen az orosz nagyhatalmiság elképzelhetetlen Ukrajna nélkül. Kína meg azért el van Tajvan nélkül nagyhatalomként. Miért fontos mégis Kínának Tajvan?
Ennek két oka van. Az egyik az, hogy ameddig van egy ilyen provincia, egy tartomány, amelyik föllázadhat a központi kínai kormány ellen, ötleteket adhat más tartományoknak is, hogy lám csak túl lehet élni, van élet Kínán kívül, van kínai élet Kínán kívül.
Mert hogy van szeparatizmus Kínán belül.
Igen, van szeparatizmus, van való. Újgurok, igen. Pontosan, tehát én azt hiszem, hogy van itt egyetlen birodalom sem engedheti meg magának, hogy egy ilyen lázadás fönt maradjon örökre, mert ez egyfajta prototípust, egyfajta alternatívát ajánlhat másoknak is, hogy ki lehet építeni egy kínai létet Kínán kívül is. Ez az egyik fenyegetés. A másik dolog pedig egy geopolitikai érdek. Tehát Kínát körülveszi három szigetgyűrű, ami megakadályozza azt, hogy Kína kibontakozzon mondjuk úgy a világtengerek felé. Ilyen problémája mondjuk Japánnak kevésbé volt a második világháborúban. Kína be van zárva egy ilyen földrajzi börtönbe, és az egyik ilyen börtönfalnak a lakatját úgy hívják, hogy Tajvan. Tehát van itt egy ilyen geopolitikai...
És ezt a lakatot kéne leverniük.
Ezt a lakatot le kéne verniük ahhoz, hogy még egy lépést tehessenek a világtengerek felé.
Ebből is egy elhúzódó ukrajnai háború lenne? Ezt Kína meglépi a jövőben?
Én nem gondolom. Én azt hiszem, hogy ha partra szállás sikerült Tajvanban, én nem látom a tajvaniakat komolyan harcolni Kína ellen. Nem látom azt az eltökéltséget a katonai szolgálatban, a tartalékos szolgálatban.
Ukrajnáról sem gondoltuk.
Ebbe teljesen igaza van Zsolt, és lehet, hogy még Tajvan meg fog minket lepni. Ez nagyon függ attól, hogy milyen formában következik be a kínai agresszió. Ha ez egyfajta ilyen puha...
A pszichikai háttér lesz a döntő, hogy mi dönt majd ott a tajvaniak lelkében.
Igen, egy dacot fog kiváltani belőlük, vagy pedig, tehát elég mondjuk a támadás elén egy súlyos atrocitás, ami egy ilyen ukrajna forgatókönyv.
Már is kiváltja az ellenkezést.
Igen, ugyanakkor, ha valamilyen az ajtó berúgása egy ilyen puharúgással következik be, mondjuk úgy egy gumitalpú cipővel, akkor lehet, hogy a tajvaniak nem fognak
ellenállni. Ők is kínaiak.
Ők is kínaiak, igen.
És ez sok mindent eldönthet.
Igen, igen.
Említette itt a Dunaszerdai előadásán, hogy Trump elnök első ciklusa alatt számos diplomáciai sikert ért el a béketeremtésben. Ezek az Ábrahám egyezmények, itt már a Közel-Keletről az imént beszélgettünk. Ellenben az egyik ilyen kudarcos fejezet az Korea volt.
Igen.
Hol áll most ez a koreai konfliktus, és ez miért globális kérdés? Látszólag ott fegyvernyugvás van 53 óta, jól emlékszem?
Igen.
Akkor volt a Panmunjomi fegyverszünet, befagyott, mint ahogy akár most az ukrán fronton látunk majd ilyen forgatókönyvet. Ez miért globális kérdés?
Én úgy gondolom, hogy ez egy globális kérdés azért, mert Észak-Koreának atomfegyverei vannak, és látjuk ezt a balisztikus kéregetést, hogy valahányszor szükségük van némi váltópénzre, mi apró pénzre, akkor
kilőnek
egy rakétát, és akkor szalad a világ, és hoz nekik egy zsák pénzt, hogy legyen miből megélniük. Tehát
és aggódnak, mert a képernyőkön a rakéta útja még nem látható rögtön.
Igen, pontosan. Tehát gyakorlatilag Észak-Koreának ez egy üzleti modell tulajdonképpen. Ez a nukleáris fegyverek, meg a balisztikus rakétáik, tehát gyakorlatilag ez egyfajta nukleáris zsarolás, vagy egyfajta stratégiai zsarolás, amivel ebből él meg tulajdonképpen Észak-Korea. Most ez már eleve egy regionális problémává teszi ezt az egészet. A probléma az, hogy az amerikai izolacionizmustól való félelem miatt Dél-Korea újra elővette ezt a régi tervét, hogy mi lenne, hogy ők is kifejlesztenének atomfegyvert. És látjuk, ez egyébként Tajvanban is látjuk ezt a dolgot. Japánban is hallunk ebben kapcsolatban gondolkodásokat.
Sőt, már Európában is.
Már Európában is, és ez teljesen természetes, mikor megingott a bizalom a stabil struktúra, stabil struktúráiban, amiket ismerünk, most akkor mindenki oda menekül, ahova tud, és az atomfegyver a legplauzibilisabb válasz.
Kicsit erre is utaltak. Legelső kérdésem talán az volt, hogy miben bízhatnak az államok. Hát épp talán az atomfegyver lehet, ami megadja a hatalmi súlyát ebben a bizonytalan világrendben.
Mindenképpen.
Kik lehetnek, vagy mely országok lehetnek az új atomhatalmak? Említette Dél-Koreát, Japánt.
Dél-Korea, Japánnak van egy nagyon-nagyon robusztus nukleáris ipara, atomerőművek.
Tehát semmi perc alatt tudnak nukleáris potenciált felépíteni.
Semmi perc alatt el tudják érni, Japán abszolút, de Tajvan is, és Dél-Korea is, és ezek olyan dolgok, amik talán a 50-es, 60-as években témák. Tehát nem egy olyan dolog, amiről most kezdenek el töprengeni, mint mondjuk Lengyelországban, vagy Ukrajnában, hanem ez egy olyan dolog, aminek több évtizedes hagyományai vannak, és soha nem tudhatjuk, hogy ezek a projektek nem indultak be már évtizedekkel ezelőtt, és nincsenek ott, mint a svéd IKEA bomba. Az összerakás,
össze lehet barkácsolni.
Igen, az összeszerelés előtti állapotban, mert Svédország is elért egy ehhez nagyon hasonló státuszt a saját atomfegyver programjával. A 2000-es évek elején még találtak a Sufniban néhány facér kiló plutóniumot Svédországban, aztán átadták az Egyesült Államoknak. Tehát ezek a dolgok megtörténhetnek, és ezek elég iparilag nagyon fejlett, nagyon gazdag országok, és én egyáltalán nem tartom abszurdnak azt, hogy vannak ilyen látens atomhatalmak, amik hirtelen tehát lehet, hogy holnap reggel fölébredünk, és nem 8 vagy 9 atomhatalom lesz, hanem 12 vagy 13 hónapok alatt, vagy egy év alatt.
És így már is nehezebb lesz elnevezni azt a világot, amiben vagyunk, hiszen az egypólusú világból egy többpólusú világ alakul, mert azért látszik a három erőközpont, az Egyesült Államok, Kína, Oroszország a maguk hatalmi játékaival, de hogyha felsorakoznak atomhatalmak, kisebb, de mégis potenciálisan erős atomhatalmak, milyen lesz ez a világ, milyen biztonságpolitikai mozgás lesz ebben a világban?
Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes dolog fog kialakulni, tehát egy olyan dinamika fog kialakulni, hogy globálisan katonai hatalmat kivetíteni, nagyon-nagyon kevés állam lesz képes. Tehát per pillanat az Egyesült Államok képes erre, az oroszok nagyon minimálisan, Kína nagyon minimálisan, és lesznek olyan középhatalmak, amik nem lesznek képes soha globálisan hatalmat kivetíteni. De viszont nukleáris fegyverek birtokában sikeresen el tudják rettenteni a szuperhatalmakat.
Senki nem akar kikezdeni velük.
Igen, senki nem akar velük kikezdeni, és egy nagyon érdekes dinamika alakulhat ki egy ilyen világban, ahol bizonyos konstellációban a középhatalmak ekvivalensek lesznek a szuperhatalmak. Nagyon érdekes dinamikával, amit eddig még nem láttunk.
Kicsit a logikai évet, hogyha az ukrajnai háborúra kötjük, akkor valószínűleg Ukrajn is bánja, hogy az atomfegyvereket átadta Oroszországnak a budapesti memorandum alkalmával.
Teljes mértékben, és itt ez a dolognak a tragédiája, hogy ami a játékosok szintjén, ez a célracionális lépés. Tehát aki racionális játékos a mai világban, az atomfegyvert szerez be, viszont a rendszer szintén ez egy nagyon instabil, nagyon veszélyes rendszert kreál, az, hogy mindenki a saját érdekeit próbálja.
Tehát a világ számára több kiszámíthatatlan játékos lesz, tehát még veszélyesebb helyzetben leszünk, mint a hidegháború idején, amikor két nagyhatalom sorsa döntött a világ helyzetéről.
Sokkal nehezebb lesz ezeket a kalkulósokat elvégezni.
Tudjuk biztató kijelentéssel zárni ezt a beszélgetést? Valami optimizmust csepegtetni ide?
Érdekes.
Örök optimisták.
Nem lesz unalmas.
Nem fogunk unatkozni. Ebben a reményben búcsúzunk Robert C. Castelltől, akit természetesen köszönöm. Visszavárunk köszönöm. Ide a stúdióban. Köszönöm. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és nagyon tanulságos volt. A nézőknek pedig a megtisztelő figyelmet. Önöket is visszavárjuk. Viszontlátásra!